lelki immun erősítő beszélgetést halljátok. Beszélgető partnereink: Garai Dóra pszichológus és családterapeuta, Tusor Lilla klinikai szakpszichológus és Gallus Edit mentálhigiénés szakember és családterapeuta.
Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm titeket! Újra itt vagyunk, Garai Dóri, Gallus Edit és Tusor Lilla, és a mai alkalommal a tudatosság lesz a témánk, ami a korábbi beszélgetések során már felmerült, mint egy mellékszál. A tudatosság az egy nagyon tág fogalom, és arra jutottam, hogy egy picit mielőtt belevágunk, próbálom szűkíteni, mert hogy ahogy így utána néztem a témának, ilyen rengeteg értelmezése van, nagyon-nagyon sok területén így használják az életnek, akár hogyha gondoltok a tudatos vásárlásra, a tudatos médiafogyasztásra, tehát hogy így nagyon felkapottá vált ez a szó. Mi ma itt ezt abban az értelemben fogjuk használni, hogy a tudatosság az egy figyelmes jelenlét, ami a megélés állapotát jelenti. Ugye azt, arról már beszéltünk korábban is, akár a videóban, akár így más fórumokon, hogy ebben a mostani helyzetben, meg a mostani világban ilyen rengeteg inger él minket, akár a médiából, a különböző ilyen hírcsatornákból, hogyha belegondoltok abba, hogy így a napi történések során mennyi különböző érzés szabadul fel, amikor beülünk az autóba, közlekedünk innen-oda, érnek ingerek, akkor arra reagálunk düvel, félelemmel, szimpátiával. Tehát ugye nagyon-nagyon változékony a belső világunk. Ugye folyamatosan pörögnek a gondolatok a tennivalókról, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz a jelenben lenni és a jelenben maradni. És én találtam egy tök szuper definíciót erre a tudatosságra. Az a képesség, hogy megfigyeljük az észlelhető dolgok létezését és szerepét, és csak azt lássuk, ami ott van. Ezt anélkül tesszük, hogy az észletekhez hozzátennénk bármilyen más feltételezést vagy érzést, illetve anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk bármit, ami ténylegesen ott van. Tehát, hogy mit jelent észrevenni valamit anélkül, hogy így jónak vagy rossznak címkéznénk azt. És most így hozzátok fordulok azzal a kérdéssel, hogyha gondoltok erre a képességre, vagy erre a fajta tudatosságra, akkor eszetekbe jut-e olyan tapasztalat, vagy van-e véleményetek arról, hogy ennek a lelki egészség szempontjából milyen fontos szerepe lehet? Gondolok itt arra akár, hogy amikor megkeresnek titeket kliensek azzal, hogy történik valami az életükben, vagy észrevesznek magukon valamilyen változást, és hogy ők hogyan címkézik, hogyan élik meg azt a dolgot, milyen plusz, nem tudom én, véleményt, vagy akár ítélkezést tesznek hozzá azokhoz a jelenségekhez, amit észrevesznek magukon. Tehát nem tudom, valaki mondjuk megkeres azzal, hogy fúj, mostanában így sokat eszem, mert itthon vagyok, és nincsen más dolgom, akkor ez rossz, mert hát sokat tenni nem szabad, és akkor ez egyből egy problémává, egy tünetté válik. Tehát, hogy ilyen szempontból ennek a tudatosságnak, vagy a tudatosság hiányának ti mit gondoltok, hogy hol lehet szerepe?
Köszönöm a kérdést, meg a felvetést. Nekem egy elsőre az a gondolat jutott eszembe, hogy alapvetően gondolom a tudatosságot a változtatásban. Hogy ugye ez kapcsolódik a korábbi témánkhoz is, hogyha szeretnénk magunkon változtatni, vagy úgy érezzük, hogy a másikkal van a baj, és mindig a másikat akarjuk megváltoztatni, de hogy erről beszéltünk múlt, hogy a másikat nagyon nehéz. Szóval magunkon kell, a saját hozzáállásunkon kell változni, és ezen a kerülő úton a másik is tud változni, ha mi másfajta válaszokat adunk. De az első lépés a tudatosság a változtatás útján. A tudatosság abban, hogy felismerjük, hogy mit csinálunk, felismerjük azt, hogy a világ hogyan hat ránk, hogy milyen érzéseket vált ki, hogy milyen zsigeri reakciók indulnak be bennünk, és aztán utána ez, szóval, hogy erről elkezdeni gondolkodni. Most az jut eszembe, hogy pont a múlt héten, vagy ennek a tehát na mindegy, tehát pár nappal ezelőtt egy kamasszal beszélgettem, aki bajban volt, de szerencsére túl van rajta, és az egyik tulajdonságáról beszélgettünk, amit olyan nehéz volt megfogalmazni. Tehát a tulajdon, tudtuk, hogy mire gondolunk, méghozzá arra, hogy ő nagyon kitartó tud lenni egyes helyzetekben. Ami, a mi magyar nyelvünk az olyan, hogy a kitartó az ugye egyből egy pozitív dolog. Tehát pozitív felhangja van. Ugyanakkor pontosan ez a kitartás, ez, hogy ő hosszan tud benne maradni dolgokban, ez hozta azt is, hogy éppen ebben az ő nehézségében is beleragadt. Tehát nagyon nehezen tudott váltani. Tehát nem önmagában jó vagy rossz volt ez a tulajdonság, és ezt is nagyon érdekes volt a közös munka során felfedezni, hogy úgy szemlélni ezt a tulajdonságot, hogy nem pozitív, nem negatív, hanem ebben a jelen helyzetben, amiben okozott egy betegséget, egy tünetet, ebben nem volt jó ez a fajta kitartás, hogy így mondjam, és hogy ő tudjon váltani, tudjon rugalmasan alkalmazkodni. Szóval a tudatosság, hogy számomra alapvető a változás folyamatában, a felismerésben, a beismerésben és a elgondolkodásban, hogy merre tovább, vagy hogyan tovább. És még egyet hagyd mondjak, mert szerintem nekem terapeutaként is fontos a tudatosság, hogy amikor találkozok egy emberrel, és elkezdi mesélni a saját világát, alapvető, hogy ne ítélkezzek, hanem hogy hagyjam magamon átfolyatni az ő gondolatait. Nyilván bennem is beindulnak zsigeri reakciók, de hogy ne önmagába jónak vagy rossznak vegyem azt, amit ő mond, és hogy ne azonnal kezdjek el igazságokat tenni, hogy igen, igaza volt, nem volt igaza, nem így kellett volna, úgy kellett volna tenni az életében ezt vagy azt. És hogy az idő volt számomra is megtanulni, hogy hagyjam, hogy ezek a mozaikok összeálljanak, amit egy másik ember mutat magából, és akkor is nagyon finoman fogalmazok, amikor azt mondom, hogy az a feltételezésem nekem úgy tűnik, mintha itt az történne, hogy. Szóval ez is egyfajta tudatosság, hogy hátralépek, és nem hagyni, hogy a saját érzéseim engem öntsenek el, hanem hogy hagyni, hogy a másik ember meg tudjon nyilatkozni úgy, ahogy ő van. Ezek jutnak eszembe a segítő szakmáról, vagy a segítés folyamatáról.
Ehhez tudnék csatlakozni, mert azt gondolom, hogy talán a legnehezebb egyébként az, hogy valami tudatosodjon. És azt gondolom tulajdonképpen, hogy egyedül ez nagyon nehéz is. Tehát nagyon fontos nekünk, hogy kapjunk tükröket, akár barátoktól, szülőtől, társtól, de ha már itt a segítésről beszélünk, akkor ehhez úgy tudok csatlakozni, hogy elmondanék egy rövid, de talán érdekes példát. A minap kerestek meg, én nem nagyon szeretek online kezdeni egy párterápiát, mert nekem fontos a személyesség, hogy lássam őket, de ők külföldön élnek, kiküldetésben, és remélik, hogy hamar ennek vége is lesz, és akkor így elvállaltam, mert hogy bajban voltak, a nő keresett meg minket, és nagyon röviden az volt a probléma, hogy egy kisgyerekkel élnek, a férfi rengetegen dolgozik, és a nő úgy érte meg, hogy el van hanyagolva, nem figyelnek rá, a férfi bármikor a nő szeretne vele beszélni komolyabb dolgokról, hárít, visszautasítja. A férfi pedig azt mondta, hogy ő mindent meg akar tenni, meg is próbál tenni, de hogy ez kevés. És ami nekem a mániám, ugye az, hogy ez a transzgenerációs, az őseinktől jövő minta, továbbvitele szinte zsigeri működésünk, és nagyon nehéz ebből kilátni. És tulajdonképpen ezzel mentünk tovább, és az első alkalmon gyakorlatilag sikerült ezt a tudatosságot megsegíteni nekik, ugyanis ugye kérdeztünk, hogy hogy volt a gyerekkoruk, milyen a múltuk, és akkor a nő rögtön elmondta, hogy neki nagyon nagy baj van az édesanyjával, ő járt is terápiába ezzel, de sajnos nem sokat lépett előre, de az anyja elhanyagoló, bántalmazó, fizikailag, lelkileg is bántalmazó volt, és hogy egyáltalán nem figyelt rá soha. És akkor már ugye ez a nem figyelt rá soha, már akkor szöget ütött a buksimban, és akkor megkérdeztük a fiút, és mondta, hogy hát neki rossz, mert neki 9 éves volt ő, amikor meghalt az édesanyja, apukájával maradt egyedül, és az apukája védve őt egyáltalán nem beszélt az édesanyja haláláról, egyáltalán nem gyászoltak. A fiú annyira utasító volt az apukája, hogy a fiú nem merte elkezdeni a beszélgetést, a kérdezgetést, mert nagyon meg volt rémülve, és talán itt a kulcs szó, attól, hogy elveszíti az apukáját. És akkor gyönyörű volt, mert tulajdonképpen mind a ketten elkezdtek sírni, és akkor mondta, hogy te azért nem mondta a feleség, hogy azért nem beszélsz velem ilyen izgalmas és nehéz témákról, mert félsz, hogy elveszítesz. És ekkor tudatosodott az bennük, hogy nem arról van szó, hogy nem figyeljek rá, nem szeretik, hanem egész egyszerűen ez a régi, zsigeri, otthon megtanult, fájdalmas, rossz működés hozza őket nehéz helyzetben, és gyakorlatilag rögtön meg tudták látni a nő a 9 éves kisfiút, a férjét, a 9 éves kisfiúként, a férfi pedig azt az elhanyagolt kicsi lányt, akinek borzasztó szüksége, nagy szüksége lenne a csatlakozáshoz. Úgyhogy én ezért tartom tényleg nagyon-nagyon fontosnak, nem véletlenül, hogy ezt a témát választottuk, a tudatosságot, mert ha nem tudatosul, hogy mi történik valójában bennem és a másikban, akkor nagyon el tudom menni egymás mellett.
Ilyen fantasztikus dolgokat mondtatok most, vagyis számomra nagyon fantasztikusokat, így egy picit hétetelten közben, és ami nekem most ilyen, vagy hogy amiért én nagyon szeretek veletek dolgozni, az, hogy ilyen nagyon sokféle szempontból egy nagyon komplex listát írtam itt össze magamnak, és tulajdonképpen egy folyamatábrát is. Tehát az, ami, ha jól értettem, amit mondtatok, és amit én abszolút gondolok a munkám során a tudatosság szerepéről, az az, hogy megváltoztatni valamit, amit nem látunk, nem lehet. Tehát ahhoz, hogy valamit megváltoztassunk, ahhoz először tudatosítani kell a problémát. Ugye a definícióban benne volt az, hogy mindenféle plusz feltételezést, ítélkezést, címkézést le kell választani ettől az észlelettől, és itt jön a következő része ennek a folyamatábrának, hogy oké, amikor tudatosítom, akkor el kell fogadnom. Az elfogadás alapvetése pedig az, hogy nem tartom se jónak, se rossznak, hanem elnézek, hogy most ez van. És így azt gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos része volt, amit mondtatok annak, hogy így szakemberként én legalábbis azt tapasztalom, nem tudom nektek így milyen élményeitek vannak erről, hogy sokan azért félnek elmondani nehéz dolgokat az életükről, mert bennük van, hogy mit fogunk mi erről gondolni, hogy hogyan hat ez majd ránk. Aztán, hogyha ha a családban, vagy párkapcsolatban, vagy kollégák közt, hogy bárhol kiderülne ez a dolog, akkor mit szólnának ehhez is, hogy itt megint, és ez a harmadik része ennek a folyamatnak egy nagyon-nagyon fontos dolog a tudatosságban, hogy mondjuk a munkánkban külön választjuk a mi érzéseinket, a paciens érzéseit, vagy a kliens érzéseit, és ott meg lehet élni azt, hogy velem együtt valaki meglátja a problémát, és anélkül, hogy elítélne, anélkül, hogy mindenféle ilyen plusz nehéz csomagokat még rámaggatna azzal, hogy ez ilyen vagy olyan, el tudunk kezdeni változtatni rajta. És a negyedik dolog pedig, amit így Edith mondott, hogy aztán így ez a változás, ez visz hangot vele a környezetünkben, a családunkban, a rendszerünkben, ami körülöttünk van, és hogy mindannyian egy picit máshogy látjuk akár ugyanazt a dolgot, tehát hogy ugyanazt az esőt láthatjuk egy fantasztikus lehetőségnek, mert végre megöntöződnek a növények, és végre egy picit lehűl az idő, és felfrissülünk, és egy nagyon-nagyon bosszantó dolognak, mert hogy így dugába dől a napi program akár. Tehát hogy ha elindul ez a fajta változás, akkor utána ez hogyan hat a környezetünkre, és visszatérve a kiinduló pontra, ugye a tudatosság ahhoz kell, hogy ezt az itt és mostban megéljük, tapasztaljuk, érezzük, és jelen maradjunk. Ami megint csak egy nagyon nehéz dolog, visszatérve a kályhához, mert hogy olyan sok minden történik velünk egy adott pillanatban, olyan sok inger ér, hogy így könnyen el lehet sodródni. És itt az lenne a kérdésem, hogy akár saját tapasztalat, akár így jó gyakorlatok a munkából, hogy ti mit gondoltok, hogy egyrészt miért olyan nehéz a jelenlét, hogy hogyan lehet esetleg elérni, fejleszteni, és hogy hogyan járulhat ehhoz, vagy hogyan járul ez hozzá ahhoz, hogy egy picit kevésbé elítélően vagy rossz szemszögből tudjuk nézni akár saját magunkat, a problémáinkat, ami aztán hozzásegíthet a változáshoz.
Nekem két dolog jutott eszembe. Az egyik az egy hozzáállás, megint csak tudatosságot igényel, hogy annak az elfogadása és ismerete, meg valamilyen módon egy ilyen alapvetése, hogy amit én tapasztalok, amit én látok, ami számomra igazság egy helyzetben, ez az én szubjektív igazságom. És hogy az nem ugyanaz, mint a valóság. A valóságnak egy szelete, de a valóságnak van másik szelete, a másik ember szempontjából. De ha én ezt elfogadom, tehát hogy nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy a kliensek például a párterápiában ugye mindegyik fél a saját igazságát hangoztatja, és nem nagyon nehéz meglépni azt a lépést, hogy elfogadni azt, hogy a másiknak is van igazsága, csak ő a másik oldalról látja ugyanezt. De ha van bennünk egy ilyen alap, hogy tudom, hogy, és elfogadom, és ez szerint élek, hogy amit én látok, amit én érzek, amit én tapasztalok, az a világ volt, csak egy nagyon picike szelet, és ugyanennek a valóságnak vannak más szempontja is, és akkor erre nyitott, azt gondolom, hogy ha van egy ilyen alapvetésünk, vagy egy alapgondolatunk, akkor nyitottabbak vagyunk arra, hogy a másik másképp élheti meg ugyanazt. És ez már egy első lépés lehet ahhoz, hogy nyitódjunk a másik felé, vagy a másik igazság, a belső szubjektív világa felé. Tehát, hogy mindannyian szemüvegben vagyunk, mindenki a saját szemüvegén keresztül szűri ezeket a tapasztalatokat. És hát, ahogy Edith is mondta, hogy ebben nem csak a saját korai tapasztalataink a meghatározóak, hanem akár például a generációs minták is öröklődhetnek, hogy miért élünk meg egy helyzetet pozitívnak vagy negatívnak, ez nagyon sok mindentől függ. A másik, egy kicsit másnak tűnik a felvetés, vagy egy másik irányból szeretnék még kapcsolódni ehhez, hogy ezt én magam is sokszor tapasztalom saját magamon, tehát én is küzdök ezzel, hogy annyira felpörgetett életet élünk, oda kell érni időbe, jönnek a kliensek, de közben a gyerekkel oda kell figyelni, jaj, elfelejtettem az óvodába bevinni valamit. Tehát egyszerre számtalan dolog van a fejünkben, és hogy tudok például egy terápiás beszélgetésben megérkezni úgy, hogy valóban a másik emberre tudjak figyelni. Vagy hogy valóban a gyerekemre tudjak figyelni, amikor végre kijön az óvodából, és nem más kattogjon az agyamban. Tehát nagyon sok élmény ér minket, hogyan tudok lecsendesedni ahhoz, hogy nyitottá váljak a másiknak, a másik emberre, és ehhez ilyen relaxációs technikák nagyon sokat tudnak segíteni. Most az jut eszembe, hogy nyilván nem fog tudni végigcsinálni egy hosszú autogén tréninget, vagy nem tudom, de hogy pár légzés gyakorlat például sokat tud segíteni, hogy a feszültséget, vagy ezt a felpörgetett zakatoló üzemmódot kiadjuk, vagy leadjuk magunkból, és egy ilyen csendesebb, nyitottabb állapotba kerüljünk, és szerintem ezeket érdemes tanulni, érdemes alkalmazni, mert hogy akkor ki tudunk állni ebből a menetrendből, és valóban megnyílik egy másfajta ismeretszerzésre a mi lényünk.
Én egy picit előrébb tekerném ezt a tudatosságot, mert azt gondolom, hogy az első legfontosabb az, hogy én tudjam, hogy én ki vagyok. Tudjam, hogy én, milyenek az én tulajdonságaim, hogy tudjam magam jól, rosszul értékelni, tudjam azt, hogy szép vagyok, vagy csúnya, okos vagyok, vagy buta, adekvát vagyok egy helyzetben, vagy nem. Tehát én az önismeret fontosságára is felhívnám a tudatosság kapcsán a figyelmet, mert már a párválasztás is függ attól, hogy én hova teszem magam, hogy én milyennek tartom magam, mert ha nem jó az önismeretem, mert az a kép, amit én gondolok magamról is, amit visszajelez a környezetem, nem egyezik, már akkor nagy baj van, és nehéz a párválasztás, mert vagy alá, vagy fölé választok, és egyikben sem érzem aztán hosszú távon jól magam. Tehát én egy kicsit a tudatosságot, meg mindent, ezt egy kicsit megelőzően mondom, hogy azt gondolom, hogy az önismeret nagyon fontos. A másik, ami eszembe jutott, hogy mondtál egy ilyen lazító gyakorlatot, és azt gondolom, hogy ez például nagyon fontos, hogy ha semmi más nem történik, csak azt mondtad te, Dóri, hogy hú, kész, kész kell legyek valamire, éppen arra, ami éppen most jön. És azt mondják, hogy a nagyon hosszú relaxáció, meg a jóga, meg egyebek helyett, vagy egy ilyen gyors történet az, amikor ha én szépet az ideg, vagy bármi bajom van, az semmi más nem csinálok, csak iszonyúan megfeszítem az izmaimat, mindenemet egyszerre. A lábamat, a nyakamat, a karomat is direkt így mondom, hogy akár a fogaimat is, mert utána nem tudok nem lazítani. Tehát az én görcsösségemet ezzel tudom oldani, anélkül, hogy legyen egy nyugodt hely, egy sötét, típusú megnyugvásom, mert nem mindig van, sőt azt mondom, nagyon ritkán van erre alkalom, de semmi más nem csinálok, csak teljes erőből megfeszítem az izmomat, akkor már nyugodtabban tudok utána egy másodperccel később is segíteni. Még egy gondolat, amit felvetettél, Lilla, és nekem ez a megint csak örökzöld témám, ez a jelenben levés. Azzal szoktak vádolni, nem mondom, hogy indokolatlanul, hogy férfi párti vagyok a párterápiában. Ez egyébként nem így van, csak tudom, hogyha egy nő megkeres engem, mert pont a férjével van baja, panaszkodik rá, ha én nem segítem meg a férfit, akkor ő nem fog visszajönni. Tehát sokszor én előre megfontolt szándéka, nem aljas indokból pártolom a férfiakat, de ők nagyon sok dologban, nagyon, tehát sok mindent tudnak. Ők a jelenben tudnak lenni. A képzett betegen azt szoktam mondani, hogy ő, ha meccset néz, akkor nem gondol erre arra, hogy fogja a sört a kezébe, nézi a meccset, és teljes erejéből szurkol. Én tényleg tudom irigyelni őket, mert mi nagyon nem ilyenek vagyunk, ugye, ha nézzünk egy jó filmet, amit én szeretnék, akkor már közben azon gondolkodom, hogy mit fogok főzni, hogy mi kell, hol tudom megvenni ezt, mikor csinálom meg, hogy megyek a gyerek, és stb. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ne a vagy a múltba, hogy így húsznágereznünk, hogy bezzeg, akkor milyen jó, bezzeg, ő milyen jó, meg azt, hogy majd, ha akkor, hanem megéljük a jelen pillanatát, akár azt, hogy mi most itt beszélgetünk, és remélhetőleg az ebből ki is vesznek valamit, de hogy mi is élvezzük a pillanatot, és azt gondolom, hogy ebben is a tudatosságból az fontos.
Az jutott eszembe, miközben hallgattalak titeket, hogy tök jók ezek a gyakorlatok, amikor észreveszünk, hogy feszültek vagyunk. De hogy sokszor önmagában ez is egy fejlődés, vagy egy feladat, hogy egyáltalán tudatára ébredjünk annak, hogy igen, olyan állapotban vagyunk, hogy mindenünk totálban van feszülve, és teljesen elsodortak minket a feladatok. És nekem az jelent egy ilyen könnyebbséget az ilyen helyzetekben, hogy az emberi agy egy aszociáló agy. Tehát majdnem mindenről eszünkbe jut valami. Nem biztos, hogy észrevesszük, de hogy így, ugye vannak ilyen tanulási technikák is, ilyen memóriafogás, hogy gondolunk valamire, amiről aztán eszünkbe jut egy csomó minden. És hogy ezek a kis ceremóniák, amiket be tudunk akár illeszteni a munkából, menet a gyerekhez azért, hogy átálljunk egyik üzemmódból a másikba, tehát akár a szakember üzemmódból az anya üzemmódba, de nem feltétlenül jut eszünkbe, hogy fú, most akkor nagy lélegzetet kéne venni, mert ugye ott van az a nagyon sok dolog, hogy ilyenkor segíthet az, hogyha kijelölünk ilyen fontosabb pontokat az útvonalunk során, vagy a környezetünkben, amihez társítjuk a gondolatot, hogy oké, akkor most mindjárt odaérek, akár lehet ez egy fa, vagy egy bokor, egy kapu, egy ház, egy bármi, amihez társítani tudjuk azt, hogy igen, akkor most veszek három nagy levegőt, tudatosan így elképzelem, hogy kisöpröm a fejemet, mint egy poros régi házat, és akkor most hamarosan majd a nyakam ugrik, a gyerek is milyen jó lesz. Tehát, hogy én így azt gondolom, hogy eleve kell tudatosság ahhoz, hogy akár észrevegyük az ilyen állapotokat, és ez például lehet egy ilyen segítség, a ceremóniák, akár mint a reggeli kávé, egy fürdés, egy rövid séta, három lélegzet, amit így a saját eszünkbe juttatunk ilyenkor, illetve még, amit ugye a szakirodalmak az ilyen különböző mindfulness-szel foglalkozó mindenféle tartalmak szoktak javasolni, hogy az érzékszerveinket használjuk erre. Tehát amikor azt érezzük, hogy nagyon elsodort minket az élet, akkor megállni, és akkor sorba venni, hogy mit látok, mit hallok, milyen hőmérsékletet érzek a bőrömön, milyen ízt érzek a számban, milyen illat vesz körül, és ez annyira, annyira visszahúz a jelenbe, annyira a jelenre kell fókuszálnunk, hogy akkor utána egy picit könnyebb megnézni, hogy belül is mit érzünk, vagy hogy vagyunk. Így azt gondolom, hogy lassan eljött az idő a lezárásra. Az a kérdésem, hogy van-e még így bármi, amit szeretnétek elmondani? A mikrofon...
Én egyetlen egy dologgal egészíteném ki az, hogy nekünk szerván ültetetteknek ez a jelenben levés szerintem borzasztó fontos mindenkinek, férfiak, ahogy mondtam, ebben jók, tehát a nőknek is, az egészséges nők, ma is egészséges vagyunk. Oké, szóval, hogy a szervet ültetetnek, ez azért nagyon fontos, mert kaptunk egy új esélyt, és én azt gondolom, hogy kötelességünk ezt kimaxolni. Kötelességünk nagy betűvel élni az életet, és igen, én erre hívnám fel a figyelmet, hogy ezt is tudatosan lehet, ezt az állandóan emlegetett félig teli poharat nézni, és a lelki szerszámos láda, mert soha nem tettétek eddig, hogy lelki szerszámos láda, és így gondoltam, hogy úristen, ezek mit gondolnak, mi mit szerelünk, szóval, hogy a lelki szerszámos láda is ott legyen, és tudjam magam és a környezetemet is gyógyítani tudatosan.
A tudatosságnál maradva itt egy nagyon jó kis további fejezetet lehetne indítani abból, hogy kinek milyen címkéi vannak a kötelesség szó hallatán, hogy kiben mi indul be, amikor ezt hallja, hogy ez most így jó, vagy rossz, vagy semleges. Jó, én így röviden összefoglalnám, hogy miket hoztunk itt össze ezzel a témával kapcsolatban. Tehát, hogy arra jutottunk közösen, hogy a tudatosságnak nagyon sok és nagy szerepe van a változásban, akár hogyha most itt a lelki egészséget és a lelki értelemben minőségi életet vesszük alapul, mert hogy segít észrevenni a problémát, felismerni, segít elfogadni, ami által meg tudjuk találni azt a módot, hogy önbántás és a környezetünk bántása nélkül elkezdjük ezt megmásítani. Ugye ez nagyon fontos az, hogy tudjunk a jelenben lenni, tudjunk ítélkezés nélkül fordulni magunk felé, és az is nagyon fontos, hogy a környezetünkről is tudjuk azt, hogy adott helyzeteket ők is megélnek valahogyan, lehet, hogy ők máshogy, mint mi, de ez nem jobb vagy rosszabb, hanem egy más szelet a valóságnak, ahogy Dóri mondta, és hogy nagyon-nagyon nagy szerepe van ebben az önismeretnek olyan módon, hogyha ismerjük a saját mintáinkat és dinamikáinkat, azt, hogy hogyan működünk, akkor tudatosabban láthatjuk a saját döntéseinket, és hogy a környezetből érkező ingerek hogyan hatnak ránk. Nagyon, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, és mindenkinek szép napot kívánunk.
Sziasztok, minden jó!
Sziasztok!
Sziasztok!